a mai témába, hát úgy kanyarodnék rá, hogy múlt alkalommal is Pásztor Csaba beszélt ugye az atya szívéről, és beszélgettünk vele, hogy miről is beszélgessünk itt, vagy mit tanítsunk, és én szerettem volna, erről beszéltünk, hogyha ezt egy kicsit tovább boncolgatnánk. És lehet, hogy nem fogunk semmi elementárisan újat hallani ezzel kapcsolatban, de hiszem, hogy egy olyan elhidegülő világban élünk, amiben tényleg az, hogy Isten ilyen közvetlen kapcsolatra vágyik velünk, és hogy ez az ő szíve felénk, ez nagyon sokszor el van hallgattatva. És még akár keresztényként is lehet, hogy csinálhatunk sokféle programot, meg sokféle módon dolgozhatunk, úgymond, Isten országáért, de hogyha az ő szívét nem értjük meg, vagy az nincs közel hozzánk, nem melengetjük a mi szívünkön azt, hogy ő kicsoda, mi az ő szíve, mi felénk, akkor igazából ez egy hiába való erőlködésé válhat. És ezért szerintem ez soha nem hiába való erről beszélni. Soha nem kevés erről beszélni. Mert ahogy mondom, tehát a légkör az pont ennek ellenére dolgozik körülöttünk. És lehet, hogy te kezdetnek egy ilyen gondolat, és bocsássatok meg, hogyha egy kicsit drasztikus ez a dolog, de János apostol az 1 János 2.22-ben, és mindjárt odalapozok, ezt nem osztottam meg ezt a verset, mert ez így közben jött elém, de gondolom, hogy ki tudja keresni adni is addig. János 2.22, János apostol azt mondja, ja, és Urunk, kérünk, hogy te adj most képességet hallgatni a te szavadra, és figyelni, és szabadíts bennünket a te ígéden keresztül az igazságra, hogy megismerjünk téged, és vegyél el minden zavaró körülményt ebben, kérlek, te nevedben, amen. Azt mondja János apostol, hogy ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy a Jézus a Krisztus. Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. És a Pásztor Csaba arról beszélt itt, hogy a szellemi háborúságnak az egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki az atya. És amikor Jézus itt volt a földön, ő bemutatta az atyát, mint fiú. És amikor ő beszélt Istenről, akkor ő az ő mennyei apukájáról beszélt. Így beszélt Istenről. És emlékeztek, hogy azt mondta Pásztor Csaba, meg ez az igazság, hogy Jézus előtt senki nem beszélt így az atyáról. Istenről. Tehát Jézus volt az egyetlen próféta, aki atyaként, szerető apukaként mutatta be Istent. Se előtte nem volt próféta, se utána. És azért mondom most az utánát, mert itt, akiről szó van, az Antikrisztus azt mondja, hogy tagadja az atyát és a fiút. Ami azt jelenti, hogy nem fontos neki ez a reláció, hogy van egy mennyei atya, és ott a fiú, az Úr Jézus Krisztus, akiben az atya megmutatta magát. Hanem más ötlet van. És nem fogom kimondani ezeknek a vallásoknak a nevét, de határozottan tudom, hogy van ilyen. És azt mondják, hogy ez a legnagyobb hallatlanság, hogy Isten, mint apa. Istennek nincs fia, soha nem is volt. És ezt kimondják, így tanítják az embereket. Tudjátok, hogy honnan jön? Itt mondja János apostol. Ennek a világnak a fejedelme gyűlöli a szerető atyáról szóló kijelentést. És nem akarja, hogy mi ebben erősödjünk meg, hanem azt akarja, hogy mi ilyen self-made men legyünk, aki olyan ember, aki a saját szerencsének a kovácsa, aki maga megoldja a problémáit, aki saját maga összerakja az életét. Nincs szüksége atyára. De emlékeztek, hogy a Pásztor Csaba úgy beszélt erről a múlt alkalommal, hogy ez egy árvaság, ez egy az árvának a léte, akinek nincs, aki gondoskodik róla, aki csak magára van utalva. És így válik az ember, hogy mondják ezt, az ember farkasának a farkasa, vagy hogy mondja? Ember embernek farkasa, igaz? Hogy csak magamra vagyok utalva, amit én össze tudok rakni magamnak, az jut nekem. És ezért kész vagyok bármit megtenni. Hogy, mert különben senki nem gondoskodik rólam. Senki más nem, nincs olyan, aki az én problémáimat ismerné. Vagy valaki így mondta, ezt lehet, hogy mondtam már nektek, de tudjátok, hogy nagyon vigyáznom kell magamra, mert másokból nagyon sok van, de belőlem csak egy, vagy hogy mondják ezt. Másokból sok van, de belőlem csak egy. Isten szívét, mint egy szerető apáét, ha nem ismerjük meg, akkor elvétjük a célt keresztényként. Mert Jézusnak ez volt az egyetlen célja, hogy bemutassa az Atya szeretetét és az ő szívét nekünk. És megértsük ezt egészen mélyig, hogy mit jelent az, hogy János evangéliumában azt mondja 3.12 talán, hogy hatalmat adott azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Hogy ebben van egy tekintély, hogy mi az Isten gyermekeinek neveztetünk, és ki a mi apukánk. És erről szeretnék tovább beszélni, és igazából maga a történet, amit szintén Pásztor Csaba is felhozott már, az a tékozló fiúnak a története. De tudjátok, hogy ez igazából nem is a tékozló fiúnak a története, hanem a tékozló apa története, ez a történet. Mert ez a történet, ez az atyát egy tékozlóként mutatja be, aki tékozolja jóságát erre a fiúra, aki méltatlan rá. Igaz? És felolvassuk ezt a történetet, és aztán vannak hozzá gondolataim, amiket feljegyeztem magamnak, és utána lesz 3 pontom, amin így alkalmazásban gondolkozhatunk, de gondoljunk arra, hogy miért mondta el Jézus ezeket a történeteket, amik itt a Lukács 15-ben vannak. Tehát Lukács 15 lesz a fejezet. És a 10. verstől fogjuk kezdeni a felolvasást. De alapvetően itt 3 történet van. Jézus beszél az elveszett bárányról, az elveszett drachmáról és az elveszett fiúról. És hogyha emlékeztek, az elveszett báránynál, ez több evangéliumban is benne van, hogy ugye az történik, hogy ott van a 99 juh, a nyája az megvan, de egy elveszett közülük, és a pásztor ott hagyja a nyájat, a 99-et, és elmegy azért az egyért, hogy megkeresse és megtalálja. És milyen felelőtlen pásztor ez, nem? Hogy a 99-et meg ott hagyja, és azért az egyére elmegy. Na, én nyilván nem azért mondta el Jézus ezt a történetet, hogy a felelőtlenséget tanítson nekünk, de azért, hogy értsük az atya szívét. És aztán ott van az asszony, amelyik elvesztette azt a drachmát, és tűvétette az egész házat, és amíg meg nem találta, addig nem nyugodott. És amikor megtalálta, olyan nagy öröme volt benne, hogy elmondta a szomszédságban mindenkinek. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ilyen nagy öröme van a mennyben az angyaloknak is egyetlen egy bűnös ember megtérésén. Egyetlen egy elveszett, aki megtaláltatott. Emlékeztek, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy azért jöttem, hogy megkeressem és megtaláljam azt, ami elveszett. Hogy Istennek ez volt a szíve, a mi helyreállításunk. És most nem tudom, hogy tudjátok-e, de a világ szerte a szolgálatunknak van most egy konferenciája. Baltimore-ban ott zajlik a konferencia. Szoktam hallgatni az üzeneteket, amiket ott prédikálnak, és nyilván Pásztor Matti az egyik kedvenc pásztorom, nekem én nagyon szeretem. Az ő neki pont erről volt egy üzenete, hogy a mi szolgálatunknak a szíve az ez a helyreállítás. Tehát a világ szerte, meg ez az, amin mi szolgálatként felnövekedtünk. Ez volt az, ami igazából egy egyedi, vagy nem tudom, egy nagyon erőteljes része a mi szolgálatunknak az, hogy ez a helyreállítás. Hogy a 99 is ott van, de egyért. Hogyha egy ember lett volna, aki elveszett Jézus Krisztus, azért is eljött volna, és meghalt volna, az életét adta volna, egyetlen egyért is. És az az egyetlen egy, az én vagyok. Az én vagyok. És hát ő ezt mondta, hogy jó, érdekes kérdés, el lehet gondolkozni, hogy melyikbe szeretnél benne lenni, a 99-be, amelyik nem veszett el, de most Jézus teljes figyelmével fordul a felé, amelyik elveszett, igaz, és minden figyelmét ráfordítja. És lennék az az egyetlen egy, akitől a vállára vesz és visszavisz. De De olyan helyen vagyok, ahova értem kell jönni, igaz? És ez egy jó kérdés, lehet rajta gondolkozni. Tehát azért jött az emberfi, hogy megkeres és megtartsa azt, ami elveszett. És ez az ő szíve. És az atya szíve. És így mutatta be ő az atyát. És aztán a 10. verstől pedig olvasom ezt a történetet, ugye az elveszett fiúról. Ezenképpen mondom nektek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Mondta pedig, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. És az megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolta a vagyonát, mivel hogy tobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhínség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, és az elküldte őt a mezeire disznókat legeltetni. És kívánta vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek. És senki sem adott neki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tegyél engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És mondta neki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott túlkot, vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdtek azért vigadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajött, közelgett a házhoz. Hallá a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozá, mi dolog az? Azt pedig mondta neki. A te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erről megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta atyának. Íme én ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nekem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott túlkot. Azt pedig mondta neki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene át, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, és elveszett, és megtaláltatott. Ja, hát ez a történet biztos, hogy titeket is megmozgat, ahogy halljuk, hogy Jézus hogyan tanít erről, hogy ez az atya, ez milyen, az apa milyen volt az ő fia felé, hogy mennyire szerette, kezdettől fogva és a végéig. És ez a történet nyilván Istennek a feltétel nélküli szeretetéről beszél. Arról a szeretetről, ami annak ellenére, hogy ugye van fegyelmezés és fenyítés, akár egy hívő életében is, de alapvetően Isten szíve nem változik meg azért, mert mi elvesztünk, vagy eltévedtünk, rossz útra tértünk. Hanem csak egy pár pontot így mondanék nektek ebből a történetből, ugye az atyáról, az ő szívéről. Tehát azt lehet látni, hogy amikor ez a fiú igazából egy érzéketlen módon előre kikérte az örökséget, amit csak akkor kapott volna meg, amikor az atya már meghalt, ő azt mondta, hogy én nem akarok addig várni, amíg te meghalsz, most add ide nekem az én részemet. Ez az atya, ez odaadta neki. Odaadta neki. És nem tudom, hogy persze, mert ezt nem mondja a történet, hogy ugye mit mondott, mikor odaadta, vagy próbálta nem odaadni, vagy valami ilyesmi, de azt látjuk, hogy odaadta. Látta, hogy a fiú el van tökélve, hogy ezt akarja, és nem nem hozott neki feltételeket, és nem mondta azt, hogy majd ekkor, meg akkor, vagy ha így tesz, vagy úgy tesz, hanem csak megosztotta vele. Miért? Mert szerette volna megmutatni az ő szeretetét a fiának. És ez nagyon érdekes, mert mi másképpen gondolkozunk sokszor, igaz? Hogy ha van is valamink, azt akkor osztjuk meg, hogy legalább olyan feltételek mellett, ami a mi szájunk íze szerint így kanyarítja a dolgokat, hogy de Isten szíve, amit itt Jézus bemutat ezen az atyán keresztül, tehát nem olvasott, hogy bármi feltétel lett volna, ott kiadta neki. És utána a fiú persze elvette, és aztán azt mondta, hogy tudod mit, nekem semmi más nem kell tőled, ennyi, ezt add ide, és elment a saját maga útjára. Igaz? És tudjuk ugye, hogy mi történt utána, nagyon hamar a nyakára hágott ennek az egésznek, és mélyre került az élete, amikor jött az éhínség, olyannyira, hogy ugye a disznóknak a moslékját is megette volna. De most összpontosítva ugye az atya szívére meg ebben a történetben, ez az egyik, hogy odaadta neki az örökséget. A másik az, hogy amit látunk, és amire a fiú visszaemlékszik, hogy még a szolgáknak is jó dolguk volt az atyai házban. Hogy nyilván, hogyha olyan apja lett volna, aki veri a szolgákat, vagy akkor nem emlékezett volna vissza jó szívvel az atyai házra, de amikor visszaemlékezett, látta, hogy még a szolgák is jól voltak tartva az ő apjának a házában. És ez a másik, amit megint egy ilyen áttételes módon, de meg lehet tudni az atya szívéről, ugye, hogy mindenkivel jó. Mindenkivel jó volt ez az atya. És ezért mondta, hogy én akár még szolgának is visszamegyek. Meg fogom bánni, ki fogom fejezni az én megbánásomat felé, és visszamegyek, és meg fogom kérni, hogy legalább egy szolga lehessek, mert még azoknak is jobb dolguk van az én atyám házában. És ugye aztán visszamegy, és erről is beszélt a pásztor Csaba, hogy ugye az atya az, mikor messziről látta őt, még messziről látta, már tudta, hogy ki jön, és ki rohant elé, ki szaladt elé. És ez ugye arról beszél, hogy lehet, hogy ez az apa tényleg minden nap ott várta azt a fiút. És én szeretek erre gondolni, hogy ilyen Isten szíve felénk, hogy lehet, hogy mi elkalandozunk olyan sokféle irányba, de ő szüntelen az, aki vár bennünket. Mindig vár bennünket. És nincsen olyan mélység, vagy olyan probléma, amiből ne lehetne visszatérni ő hozzá, és az ő szíve ne lenne ugyanaz felénk. És tudjátok, tényleg erről is beszéltünk, hogy Ádám és Éva a kertben úgy lett megtámadva, hogy ezt a képet rombolta le az ördög a szívükbe, hogy ki Isten. Mert emlékeztek, hogy miután elbuktak, és jött Isten a kertben hűvös alkonyatkor, és szólította őket, kérdezte, hogy Ádám, hol vagy? Emlékeztek, hogy rejtőzködtek a bokorba. Hogy rejtőzködtek Isten elől a bokorba, mert nem tudták, hogy milyen szíve van Istennek. Nem tudták, hogy milyen szíve van. És a mai napig az ember rejtőzködik Isten elől, és menekül Isten elől. Mert nem tudja. Én, nekem szilárd meggyőződésem, hogy azért, mert nem tudja, hogy milyen Isten szíve. Hogy igazából nekünk azzal a hazugsággal kell megküzdenünk, ugye, ami kezdettől fogva, amit a bűn behozott, meg a bűn tudatunk behozott, hogy lerombolta Isten jóságáról alkotott képünket, és helyébe oda tette ugye azt az Isten képet, amit nem azt határoz meg, hogy ő kicsoda, hanem amit mi gondolunk róla. És ez nem Istenben kezdődött el, hanem bennünk kezdődik ez, a hamis Isten kép. Úgyhogy minden nap várta a fiát, minden nap ott volt, és amint megjelent, amint látta a látóhatáron, elé szaladt, ő maga elé szaladt. És ez tényleg beszél erről, hogy Isten, mint apa, bennünket annyira szeret, feltétlenül, hogy várja, hogy a legkisebb jele a visszafordulásnak ott legyen, és ő ott van, teljes melszélességgel ott van, és szeret bennünket. És emlékeztek a történetben, az is így, ahogy mondja, ugye, hogy a fiú elkezdett mentegetőzni, meg magyarázni, hogy ő mekkora bűnös, és micsoda dolog, meg nem tudom, és egyébként, tehát ez igaz volt, de De ez oda se figyelt ez az apa erre. Hogy így nem is vette ezt figyelembe. Nem azért, mert érzéketlen volt, vagy nem érdekelte, hogy a fia mit mond, hanem azért, mert ez nem számított semmit. Nem, hogy semmit nem számított, hogy mit tett, meg hogy mi történt előtte. Hanem annyit mondott, hogy adjanak egy új ruhát erre a fiúra, hogy adjanak gyűrűt az ujjára, ami azt jelentette, hogy minden jogában helyre lett állítva a családban, meg a közösségben. És aztán még levágta a hízott tulkot, egy hatalmas bulit szervezett, és azt akarta, hogy örvendezzen a fiú is, meg ő is, meg mindenki, aki ott van, mert ő elveszett és megtaláltatott. És később, ugye, amikor beszélget az idősebbik fiúval, akkor ez jön le, hogy semmire nem akart emlékezni abból, ami előtte volt. Hanem azt mondta, hogy ez az én örömem, hogy te itt vagy megint. És ez volt kezdettől fogva az én vágyam, hogy te velem legyél. Igaz, és teljes volt a helyreállítás. Nem kérdezte, hogy merre járt a fiú, nem kérdezte, hogy mire költötte el a pénzt, meg egyre van-e még, vagy nincsen, semmit nem kérdezett, igaz? Hanem megosztotta vele újra, amilyen van. És csak tűnődöm tényleg, hogy amikor mi hozzánk jön valaki, és bocsánatot kér, vagy vágyik, nem tudom, visszatér, vágyik a közösségre, hogy van-e ilyen szívünk nekünk? Vagy pedig ott vannak a feltételek. Hogy igen, persze, de hogyha majd így, meg úgy teszel, akkor majd én is újra megosztom veled, meg vagy újra. De Istennél nincs ilyen, nem volt ilyen. És hát, igen, ez majd lesz egy következő pont, de ha megértjük Isten felénk való szeretetét, csak akkor tudunk mi is így szeretni. Ezt nem lehet úgy, hogy most a gyülekezetben azt mondjuk, ugye, hogy így kellene szeretni, ahogy ez az atya szeretett, igaz? És ne te is szeressél így, meg bocsássál meg így, mert erre mi nem vagyunk képesek, aki bennünk ez nincsen meg. Mi nem vagyunk erre egyszerűen képesek. Ez az ő szeretete, és ő ilyen. Viszont minél jobban megismerjük őt, annál inkább formálódhatunk az ő képére, de ez megint csak nem a mi erőnkből van, hanem Isten végez egy munkát a szívünkbe. Úgyhogy csak még egy pár pontot mondok most itt a történettel kapcsolatban, hogy mit tudunk meg az atya szívéről. Aztán a következő ez, hogy amikor az idősebb fiú odajött, és kérdőre vonta, ugye, hogy mi ez, hogy te levágod neki a hízott túlkot, én meg még egy kis, mi volt ez, kecske fiat, egy kecske gidát se kaptam azért, hogy mulassak a barátaimmal, hogy látod azt, hogy az atya szomorú volt amiatt, mert ő nem értette meg, hogy ez mekkora dolog, hogy az ő testvére ez visszatért az atyai házhoz. Hogy az atyát ez bántotta, vagy zavarta, hogy nem érti. És utána kiderül ugye az is, ahogy beszél, hogy igazából ez a fiú nem értette azt se, hogy őt mennyire szereti. Mert azt mondja, hogy te ezt bármikor megkaphattad volna, bármikor itt volt, mindenem, amim csak van, az a tiéd. Az a tiéd volt, mindig is a tiéd volt. És az atya szíve bánkódik azon, amikor nem értékeljük, vagy nem értjük azt, hogy ő mennyire szeret bennünket. És itt van, hogy ugye lehetünk mi is bármelyik a kettő közül, igaz? Vagy a tékozló, vagy amelyik otthon maradt, de nem értette meg az apa szívét. Lehetünk a 99, amelyik azt mondja, hogy de velem miért nem foglalkozik? Hát én mindig itt voltam, és nem mentem el sehova, velem miért nem foglalkozik? Bár nekem az a gyanú, hogy igazából mi soha nem vagyunk a 99. Mert az a fiú is, amelyik nem ment el hazúról, a szívében messze volt az atyától. És nem értette őt. El volt veszve, de nem úgy, mint a másik. Lehet, hogy még jobban. De hogy mi azok vagyunk, akik elvesztünk, de megtaláltattunk. És a pásztor Matti, ahogy ott prédikált erről, beszélt az elveszett jóról, azt mondja, hogy vannak olyan gyülekezetek, amiket ő alapított, aztán később elment onnan, de megszokta őket látogatni. És volt egy ilyen beszélgetése valakivel, aki a gyülekezetben volt, hogy hát voltak emberek, akik elmentek a gyülekezetből, és ő, a pásztor Matti, mikor oda ment, mégis ezekkel is felvette a kapcsolatot, beszélgetett velük, és így kérdőre lett vonva ezért, hogy miért csinálod ezt. Hát ők már elmentek a gyülekezetből. És ő azt mondta erre, hogy de attól még én vagyok a pásztoruk. Attól még én vagyok a pásztoruk. És ez a szív, hogy igazából Isten, mint atya, mindannyiunkat mindig elveszett fiúként szeret. Igaz? Vagy feltétel nélkül szeret. És mindegy, hogy a gyülekezetben vagyunk, vagy nem vagyunk a gyülekezetben. Hogy most éppen nekünk úgy tűnik, hogy mi jó kapcsolatban vagyunk Istennel, de jó kapcsolatban vagyok Istennel, hogyha nem értem az ő szívét, és engem zavar, hogy miért mész el meglátogatni a másik testvért, aki most nincs a gyülekezet. Tehát értitek ezt, hogy Istennek az a fontos, hogy értsük az ő szívét. És a szellemi háborúban is ez az egyik legfontosabb, hogy értsük, hogy ki az atya. És emlékeztek, hogy miért, és erről itt egy pár pont. Az első, ugye, hogy fontos érteni, hogy egyébként a saját önértékelésünket is az fogja helyre tenni, hogy megértjük, hogy Isten számára milyen fontosak vagyunk. Mert azért nem tudom elfogadni a másik embernek az esendőségét, és azt, hogy az atya miért foglalkozik vele, mert azt gondolom, hogy velem nem foglalkozik, és én valaminek a hiával vagyok, és én nem vagyok szeretve. És ez egy hazugság. Ez egy hazugság, és az a tervünk, hogy majd későbbiekben így mélyebben meggyökerezünk itt a gyülekezetben a Krisztusban való helyzetünkben, mint egy Isten gyermekeként, mert ez az egyik legfontosabb része a mi életünknek most, hogy fontos megértenünk, hogy kik vagyunk Isten gyermekeiként. Hogy az azt jelenti, hogy igen, hogy az atya minden gazdagsága a miénk. Ugyanúgy, mint azért a fiúé volt, aki nem ment el az atyai háztól. De ő ezt nem értette meg. Hogy minden, ami az övé, az a miénk is. Hogy mi nem vagyunk semminek híjával többet. Van egy ilyen ének angol, hogy az én atyám házában minden rendben van. És én pedig ott vagyok az ő házában. Hogy tudjátok, hogy a világban az egyik legnagyobb ilyen trükkje Sátánnak az, hogy elmondja neked, mint a kertben, hogy neked valami még hiányzik az életedből, amire neked nagyon nagy szükséged lenne. És ott jön a bűnnek aztán a csábítása, és aztán vezet azon az úton. De ez az egész egy hamis képen van, egy hamis képre van fölépítve, és az pedig az, hogy neked még valami nincs meg, ami meg kéne, hogy neked legyen. Valami még hiával vagy valaminek. És ha megértjük azt, hogy annyira fontosak vagyunk Istennek, hogy az ő egyszülött fiát értünk adta. Emlékeztek, hogy ezt mondja a vers, hogyha ennyire szeretett bennünket, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. És ő már nekünk adta a fiát, igaz? És mi befogadtuk őt, az ő áldozatát. Hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk? Hogy tartana vissza Isten bármit tőlünk, ami jó nekünk, hogyha az ő fiát odaadta értünk? De ott van ugye a kis kígyó a kertünkbe, és mondogatja, hogy nem, neked még valami, még, mintha Isten valamit visszatartana, hogy valami nincs meg, amire neked nagyon nagy szükséged van. És itt van ez az árvaságnak a szelleme, ami kísért bennünket, ami jön vissza, és mondja, hogy neked még vannak betöltetlen szükségeid, rólad nem gondoskodik itt senki, rád nem figyel oda. Igaz? És ez a 99, hogy miért megy el azért az egyért? Tudjátok mit? Azért megy el azért az egyért, mert engem is ugyanúgy szeretett, és elment értem. Ugye, de most ez csak így mögöttes történet, igaz, hogy történet a 99-nél. Lehet, hogy ők is valamikor elveszettek voltak, és akkor a pásztor értik ment el. Velünk ugyanez van. Tehát az árva az nem értékeli sem magát, sem másokat. Az árvaságnak ebben a lelkületében, mikor van az ember, nem értékeli magát. Azt mondja, hogy én nem vagyok fontos senki számára. És igazából ezért nem tudom elfogadni azt se, hogy valaki mással foglalkoznak, mert szerintem velem se foglalkoznak. Akkor vele se kéne. De ez egy zsákutca. Mert ennek pont az ellenkező az igazság, hogy Isten mindenkivel személyesen egyenként foglalkozik és szereti. És téged annyira szeret Isten, hogy attól te nem leszel kevesebb, mert ő valaki mással is foglalkozik. Mert Isten nem ember, ő neki nem kicsik a kapacitásai, vagy nem korlátoltak az ő lehetőségei. Ő mindenki tud egyszerre szeretni teljes mértékben. Mindegy, hogy nyájon belül vagy kívül van, igaz? De a mi gondolataim megcsaladnak ezen, hogy nekem rosszabb lesz azért, mert vele valami jó történik. Nem, ez nem így van. Ez sátán gondolkozás, ez az árváknak ugye az ember embernek farkasa, abból jön ez. Mi Istennek van hatalma arra, hogy mindenkit megelégítsen, és mindenkit ellásson bőséggel. És ez az első ilyen alkalmazás, amin gondolkoztam. Tehát az árva nem értékeli sem magát, sem másokat, de egy Isten gyermeke, aki tudja, hogy Isten szereti őt, az tudja, hogy azzal ő nem lesz kevesebb, hogy valaki mással jó történik. Vagy jót teszünk valaki mással, vagy befogadjuk, vagy újra segítünk neki, hogy újra fölálljon, hogy újra meg újra, mert ugyanez történt velünk. Olyan érdekes, nem, hogy az ember a maga számára elfogadja a kegyelmet, meg a feltétel nélküli szeretetet, De olyan zsugoriak tudunk lenni, amikor másoknak kell ezt megnyilvánítani. Olyan kicsi a mi szívünk. És hát a következő pontom az kapcsolódik ehhez, de egy kicsit tovább vezet, hogy figyeljetek. Az Isten iránt való szeretetünket növeli az, mikor látjuk, hogy ő bennünket miből szeretett ki. És lehet, hogy ezt egyszerűbben mondom, úgy, ahogy az Úr Jézus mondta, hogy akinek több bűne bocsájtatott meg, jobban is szeret. Akinek kevés bűne bocsájtatott meg, kevésbé szeret. Hogy az az ember, aki látta, hogy Isten milyen mélységben szerette őt, hogy láttam, hogy Isten hol jött utánam, és honnan szeretett engem ki, az az ember az imádatában ott lesz az Isten szíve közelébe. Mint a Mária, amelyik ráöntötte ugye az Úr Jézus lábára azt a drága kenetet, és körülötte ugye a tanítványok mondták, hogy micsoda pazarlás ez, meg nem tudom, de hogy az ő szeretete azért volt akkor az Úr iránt, mert tudta, hogy honnan hozta őt ki. És egy ilyen ember megérti, amikor más ilyen helyzetben van. Az az ember, aki mindig a 90 között volt, hogy mindig az atyai házba volt, és azt gondolja, hogy neki jár az, ami ott van, az az ember az nem fogja úgy befogadni a másikat, vagy nem fogja azt mondani, hogy hát dolgozunk az ő helyreállításán, imádkozzunk érte, vezessük őt az atyához, hadd értse meg az ő szívét, hanem ott van a büszkeségünk, hogy én is megcsináltam, majd ő is meg kell, hogy csinálja. Ugye? Én a magam erejéből vagyok ott, ahol vagyok. Majd ő is tegye össze magát, és akkor majd tudunk vele közösségben lenni, vagy akkor majd... De tudjátok, ez annyira idegen Isten szívétől, ez a gondolkozásmód. Ez az árvának a self-made man, aki magának megcsinálta a szerencséjét. És az isteni kegyről is úgy gondolkozik, hogy azért adatott neki, mert ő megérdemelte. Hogy azért van a 99 között, mert ő oda való, ő megérdemelte azt. Ilyen nincsen. Nem érdemeltünk meg egyikünk sem. A mi büszkeségünk az igazából annak a gyökere abban van, hogy elhittük Sátán hazugságait ott a kertben. És olyan jó visszatérni az atya szívére, mint egy tékozló. Rongyosan meg koszosan. És tudjátok, és nem úgy gondolkozni magunkról, hogy nekünk ott helyünk van azért, mert mi kiérdemeltük, hanem helyünk van azért, mert az atya szeretete olyan nagy volt. De itt akkor nincs helye összehasonlítgatásnak, meg nincs annak helye, hogy valakiről meg azt gondolom, hogy neki nincs helye itt, vagy nincs ott, vagy ez nem. Nincs helye. Csak az ő imádatának van ott helye akkor. És tudjátok, ez megint egy olyan titok. Hogy azt tudja imádni az atyát igazából, aki így megkönyörült az atya. Ja. Ez a második ilyen dolog. Az első volt ugye, ami az önértékelésünkről szólt, a második pedig ez, hogy az Isten iránt való szeretetünket növeli, amikor megértjük, hogy honnan hozott ki bennünket. Az első, az önértékelésről, az lehet, hogy tévútra vezet minket, mert azt gondolom, hogy azért van a kereszténység, nem, hogy nekem jó önértékelésem lehessen. Azért jövök Istenhez, hogy nekem lehessen egy jó önértékelésem. De amikor megértem azt, hogy ő honnan hozott ki engem, akkor nem az önértékelés számít, hanem az imádat számít. Nem az a lényeg, hogy én jól érezzem magam a bőrömbe, hanem hogy ő legyen magasra emelve. És a harmadik pont vagy dolog, amit még szerettem volna nektek felhozni, és ezt Pásztor Matti taglalta ott egy kicsit abba az üzenetébe, hogy a helyreállítás vágya vagy szolgálata, hogy ez mennyire ott van. És csak egy példát hozott így erre, hogy Dávid és Abszalom kapcsolata, ugye ez egy nagyon bonyolult kapcsolat volt, nem tudom, hogy gondolom, hogy mind ismeritek a történetet, de hogyha nem, akkor csak röviden, ugye, hogy Abszalom Dávid fia volt, aki egy igazságtalan dolog miatt igazából, ahol úgy gondolta, hogy Dávid nem lépett fel úgy, ahogy kellett volna, és nem védte meg az ő érdekeit, Dáviddal szembefordult a szívében, és saját fiaként végül is ellene ment hadsereggel, eltántorította tőle a népet, egy lázadást szított, és a vége az lett, hogy az egész királyság veszélybe került emiatt, és végül is Isten nélkül a saját kezébe vette ezt a dolgot, és aztán ugye annak az lett a vége, hogy Dávidnak az emberei végül is kivégezték Abszalont, de benne volt isteni ítélet is ebben. Tehát a saját büszkeségénél fog, hogy ilyen hosszú haja volt, fölakadt a fára a hosszú hajában, és aztán így meghalt. De hogy Dávid szíve az volt, és ezt mondta a harcosainak, hogy bánjatok gyengéten Abszalonnal, hogy ne bántsátok őt, vagy valami ilyesmi mondta. És tudjátok, hogy ez teljesen szembe ment nyilván a pragmatikus gondolkozással, mert ott volt tényleg Isten népének egy ellensége, aki az egész királyságot veszélybe sodorta ezzel, meg az Isten által fölkent király a szembe ment, stb. És hogy Dávid mégis azt mondta, hogy ne bántsátok őt, és nyilván a harcosai pedig azért, hogy őket ne bántsa majd Abszalon, ezért kinyírták őt, tehát elintézték rövid úton. És valószínűleg ez volt a helyes, úgy mondott a királyságban, de Dávid szíve nem ez volt, hanem az, hogy lehet, hogy még saját magát tette felelőssé azért, hogy Abszalon azzá vált, ami. És azt mondta, hogy ne bántsátok. És csak ez, hogy Dávid szíve megmutatja ezt a helyreállításnak, ezt a szívét, amit ő ismert. És valószínűleg azért, mert az ő saját életébe tudta, hogy Isten miből hozta őt ki, meg mit bocsájtott meg neki, meg hogy könyörült rajta. Ismerte a kegyelmet, ismerte Isten feltétel nélküli szeretetét, és nem akart Abszalomra ellenségként tekinteni, hanem a fiaként. Nem a fiaként. És nyilván, hogy Istennek meg kellett ítélnie a bűnt. Tehát van itt egy ilyen dolog, hogy Isten feltétel nélkül szeretetében, minden feltétel nélkül magához fogad bennünket, de a bűnt meg kellett ítélnie. És nyilván Abszalom életében ez ugye azzal végződött, hogy meg kellett halnia neki. De a mi helyzetünkben arról van szó, hogy a bűnt Isten az Úr Jézus Krisztusban ítélte meg. Hogy ő neki kellett meghalnia, hogy nekünk életünk lehessen. És azért, mert Istennek meg kellett ítélni a bűnt, őt megítélte. De ez pedig azért volt, hogy minket teljesen helyreállíthasson. Hogy az ő szíve az a teljes helyreállítás. És ez volt Dávid szívén is, amikor ott, ahogyan viszonyult a fiához. Ő neki mindig a fia maradt Abszalom az ő szívében. Ő mindig az ő fia volt. Még akkor is, amikor ellene fordult. És ehhez csak a verset, amit föl szeretnék olvasni, ez a Zsidók 12-ből van, a helyreállításról. Ha van valami, ami ebben az eltorzult, elvetemedett világban felemeli Isten természetét, ami beszélget a szívekkel, az pont ez egyébként. Ami képes legyőzni, vagy meggyőzni egy embert. hogy miért van nekünk szükségünk Istenre. És ez a Zsidók 12, csak a viszonyulás, amiről itt szó van, azt figyeljétek. Annak okáért lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl. És lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Ez, hogy Isten ugye az ő kegyelmében azt adja nekünk, amit nem érdemlünk meg. És a büszke ember számára az, hogy valaki azt kapja, amit nem érdemel meg, ez hallatlanság. Miért kapja ő azt, amit nem érdemel meg? De figyelj, és te miért kapod azt, amit nem érdemelsz meg? Vagy te nem kaptad azt, amit nem érdemelsz meg? Dehogy nem. Dehogy nem. Mindannyian rengeteg olyan dolgot kaptunk, amit nem érdemlünk meg. Az, hogy mi Isten gyermekei lehetünk, azt mi soha nem érdemeltük meg, és mégis a miénk lehet. Úgyhogy arra intít, meg azt mondja, hogy legyen az a hozzáállásunk a gyülekezetben, hogy aki el is tévedett, az vissza tudjon térni, hogy helyre tudjon állni, hogy lábra tudjon állni, és azt mondja, hogy meggyógyuljon. Hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Nekünk többet ér, ha a gyülekezetben ezzel a szívvel vagyunk együtt, és lehet, hogy vagyunk egy maroknyian, mint hogyha lennénk ezrével itt, de nem értenénk Isten szívét, és nem ez lenne a mi indulatunk, és nem ez lenne az, amiben járunk. Hogy figyeljetek, ez a végszó tényleg, hogy erre van szükségünk, nekünk is, meg ennek a világnak. És lehet, hogy valaki ma itt van, és holnap egy eltévedt bárány lesz, most így mondom, ilyen egyszerűen meg durván. Lehet, hogy én holnap, tehát hívőként is még annyira sokszor lehetünk mi azok az eltévedtek, hogy ne legyen bennünk büszkeség semmilyen szinten, azzal kapcsolatban, hogy mi milyen helyen vagyunk, hanem értsük az Isten szívét mindig. Az Atya szívét, aki szeretett bennünket, és szeret bennünket feltétel nélkül. És ez a helyreállítás, hogy ne szakadjunk el az ő természetétől, az ő kegyelmétől a szívünkbe, hanem imádjuk őt, mint a Mária tette, hogy hozta azt az olajat, és ráöntötte a lábára. Ezzel egyébként többet szolgálunk, vagy hogy mondjam, többet teszünk ezért az elveszett világért is, mint hogyha ki tudja, milyen nagy programokat szerveznénk, vagy nem tudom, mik történne. Tudjátok, hogy az ő szívével élünk, és azzal viszonyulunk másokhoz. Úgyhogy ezért gondoltam nektek erről beszélni. Erősödjünk meg ebben, maradjunk erősek az ő kegyelmében, és aztán Isten fog minket használni, mert meg fogjuk látni, hogy mindenki el van tévedve egyébként. Mindenki el van tévedve. Mindenkinek szüksége van, hogy azon az egyenes úton tudjon járni, amiről beszélünk, hogy oda legyen szeretve. Mindenkinek szüksége van. Úgyhogy amen. Amen. Köszönjük neked, Atyánk, a te szívedet, a te szeretetedet. Köszönjük neked azt, hogy adtál kijelentést nekünk arról, hogy te ki vagy a te fiadban. Köszönjük neked, hogy ő minden részében tökéletesen bemutatta nekünk, Uram, a te szívedet. Ezen a történeten keresztül is, az életén, az áldozatán keresztül, azon keresztül, ahogy bennünket helyreállított és mennyei helyekre ültetett, Uram. Köszönjük neked, hogy ez lehet a mi identitásunk, hogy nem kell másból merítenünk, Uram, vagy más képeket kergetni, Uram, a szívünkben, hanem hogy tudhatjuk, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. És hogyha Krisztust odaadtad értünk, mennyivel inkább mindennel megajándékozol, amire szükségünk van. És köszönjük neked, Uram, azt is, hogy imádhatunk téged, a te gyermekeidként, olyanokként, akiket te hoztál ki a mélységből. És lehet a helyreállítás szolgálata az életünkben. Lehet a helyreállításnak a szelleme, Uram, mi körülvesz bennünket, ami nem magára néz, hanem arra, hogy kit tudunk segíteni, tényleg közel jönni, hogy megértse azt a helyzetet, amiben te tettél bennünket, amiben csak a te kegyelmed számít. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük neked. Amen.